Folytatjuk napindítónkat, és a mai ünnephez kapcsolódva csütörtöki közösségeket ismertető sorozatunkban a Regnum Marianum katolikus ifjúsági közösségről fogunk beszélgetni. Tihanyi Péter atyát kérdezem, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökiem!
Honlapjukon úgy olvasható, hogy a Regnum Marianum közösség célja, hogy a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett és boldog katolikus felnőttekké váljanak. Legyen bátorságuk életükben Isten akaratának fürkészésére, és készek legyenek igent is mondani rá. Nagyon érdekes ez a felhívás. Kérem, hogy meséljen atya nekünk egy kicsit erről a közösségről és a tagokról.
Köszönöm a fölkérést, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Én is ebben a közösségben nőttem fel gyerekként, és alapvetően, amit én meghatározónak találtam, ahogyan ott a honlapon olvasható, hogy a közösségnek egy célja az, hogy a rendbizott fiatalokból olyan felnőtt katolikus magyarok legyenek, akik megállják a helyüket a világban. Elsősorban talán azt lehetne mondani, hogy ez egy ifjúságneveléssel foglalkozó közösség vagy lelkiségi mozgalom az egyházban, ami alapvetően a kis csoportos formát tartja az egyik jó módszerének arra, hogy azokat a gyerekeket, akiket rájuk bíznak a szülők, azokat közel tudják vinni a jó Istenhez, és ahhoz abban tudják őket segíteni, hogy ilyen felnőttekké váljanak. Egy-egy kis csoportnak az élete az körülbelül úgy néz ki, hogy 12 gyermek tartozik általában ideális esetben egy kis csoportba. Ez általában vegyes ilyen fiúk-lányok, és egy kis csoportot egy fiú meg egy lány vezet, akik általában egy olyan mondjuk 18 és 30 év közöttiek a vezetők. Korosztályban nem túl messze állva azoktól, akik rájuk vannak bízva, ez is egy olyan eszköz, ami sok esetben segíti a munkájukat, hiszen mondjuk egy szülőhöz képest, miután korban közelebb vannak a vezetetjeikhez, így könnyebben szót tudnak velük érteni, meg olyan helyzetben is akár sokszor megtapasztaljuk azt, amikor mondjuk hogy a gyerek már lázad, és a szülőtől sokszor nem hajlandó milyen dolgokat elfogadni, akkor a szülő és a vezető nagyon jó partner tud lenni abban, hogy azokat a dolgokat, amik mégiscsak fontosak, azokat sikerüljön jól átadni. Ha azok számára, akik nem ismerik a Regnumot, nagyon sokszor szoktam a cserkészethez hasonlítani, mert nagyon sok közös eszközünk van. Mert mondjuk nálunk is nagyon fontos eszköz például a kirándulás, a természetnek a szeretete azzal, hogy például, hogy az Istennel való találkozás természetben megélni, és így is közelebb vinni a gyerekeket a jó Istenhez. Ami talán a legnagyobb különbség szokott lenni a cserkészethez képest, az, hogy ha jól tudom, Baden-Powell, aki a cserkészetnek az atya, az bár beszélt arról, hogy a vallás az fontos lehet egy cserkésznek az életében, mégis náluk ez inkább egy másodlagos cél, míg a Regnumban, hogyha azt nézem, hogy mondjuk egy Regnum vezető számára mi a vezetésnek a teljes kudarca, akkor nem az, hogyha a gyerek, aki rá van bízva, az eltéved az erdőben térképpel és tájolóval, vagy összedől a sátor, amit fölállít, hanem a vezetői teljes kudarca az, amikor a gyerek Isten kapcsolata a béka feneke alatt van. És hogy cserkészeknél, meg az, én azt látom, hogy nagyon az adott cserkész csapatra van bízva az, hogy ezt mennyire veszik komolyan az Isten kapcsolatot. Szóval az előző plébániámon, ahol én kápán voltam a Városmajorban, ott is egy nagyon jó cserkész csapat volt, meg itt is, ahol most vagyok a Kelenföldön, itt is azt látom, hogy egy olyan cserkész csapat van, ahol nagyon fontos a vallási élet is. De mondjuk ugye tudjuk például, hogy Németországban van külön ateista cserkész szövetség is, ahol még nem csak hogy azt mondják, hogy nem fontos számukra az, hogy a gyerekeknek az Isten kapcsolatán dolgozzanak, hanem kizárják rögtön.
Érdekes, és a Magnum Regina, vagy Regnum Marianum csoportban hány tagja van a közösségnek?
Hát fiatalok közül körülbelül most 2000 főnél járunk. Alapvetően a közösség az Budapesten van jelen, illetve Budapest agglomerációjában. illetve van egy távolabbi helyen Sopronban is közösség, ami úgy alakult, hogy sokan költöztek ki olyanok, akik ott lettek aztán szülők, és többen voltak olyan fiatalabb korosztályból, akik oda jártak egyetemre, és akkor ezek a szülők megtalálták az ottani egyetemista fiatalokat, hogy szerettek volna saját gyermekeiknek és Regnum csapatot, és azok az egyetemisták meg elvállalták, és azóta, hát most már szerintem lassan tizen sok éve van Regnum Sopronban is.
Hány éves kortól ajánlja, hogy a gyerekek csatlakozzanak a közösségükhöz?
Alapvetően olyan első és negyedik osztály között szoktak a csoportok indulni. Később is lehet néha csatlakozni, de általában már jóval nehezebb, miután nagyon sokat építünk az élménypedagógiára, arra, hogy az a kis csoport az egy valódi közösség legyen, ahol ismerik egymást a tagok, ahol megbíznak egymásban, ahol megmerik osztani az örömeiket, a bánataikat. Ezért később már jóval nehezebb csatlakozni egy közösséghez, úgyhogy attól függően, hogy mondjuk az adott helyen mikor szoktak indulni a csapatok, általában jó az, hogyha már az indulásnál tud csatlakozni az ember.
Igen, ezek a kis közösségek aztán jól összeszoknak, és egymásból is, nem csak a hitükből is erőt tudnak meríteni. Úgy tudom, hogy heti rendszerességgel vannak közösségi programjaik, amin a gyerekek, fiatalok részt vesznek, és ezen kívül vannak állandó, hosszabb nyári táborozások is, ugye?
Igen, egy kis csoportnak az élete az úgy néz ki, hogy hetente egyszer találkoznak hétköznap. Ilyenkor egy másfél-két órás alkalom szokott lenni, ahol a valamelyik gyerek családjánál jönnek össze, és ilyenkor szokott lenni ima, beszélgetés, játék, ezeknek az arányai különböző alkalmakkor változnak, meg korosztálytól is függően, hogy mondjuk kisebb gyerekekkel értelemszerűen a játék hangsúlyosabb, mint a mondjuk a mélyebb beszélgetés, mi egy idősebb korosztályban már komolyabb témákat is elő lehet venni. Általában havonta szokott lenni egy kis csapatnak valami hétvégi program, az mint egy kirándulás, vagy egy múzeumlátogatás, vagy valamerre elmennek közösen. Általában fél évente szokott lenni egy hosszú hétvége, és az évente két hosszú hétvégéből legalább az egyik egy lelki gyakorlat. És a nyáron egyhetes nomádtábor szokott lenni az erdőben, ahol szokásos ilyen patakban fürdés, meg sátorban alvás, meg ilyenek szoktak lenni. Szóval ilyen téren tényleg nagyon hasonlítunk a cserkészethez. És hogy is alakult ki az, hogy most így nézzünk ki, alapvetően ugye a közösség az egy papi közösségnek indult még a 19.-20. század elején, a 19. század végén, 20. század elején, ahol fiatal atyák, akik nemrég kerültek ki a szemináriumból, és abban az időben nem volt minden pap plébániához kötve, hanem ezek az atyák, ezek főállású hitoktatók voltak, és szerettek volna együtt dolgozni egymással, mert azzal találkoztak, hogy viszonylag nehéz dolguk van, mert úgy volt köztük olyan például, aki fiú zsidó gimnáziumban tanított, és hát így kezdő papként, meg kezdő tanárként, akkoriban ugye még kevesebbet tanítottak fel, úgy ilyet, hát meggyűltek a gondjai a fiatalokkal is. És ezek a fiatal atyák, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének együtt dolgozni, ezek vettek egy közös lakást, és egy helyre költöztek, és ott kezdtek el együtt foglalkozni azzal, hogy mit tudnak tenni a fiatalságért. És utána alakult ki az, hogy az órák után elkezdtek foglalkozni délutánonként a fiatalokkal, először ilyen Mária kongregációkba rendezve, és aztán később, már a 20. századnak az elején, tényleg egy nagyon élő közösségként minden eszközt megragadva, amit alkalmasnak láttak az ifjúság nevelésre, került be a cserkészet is az eszközök közé. Ugye Magyarországon három helyen indult el nagyjából egyszerre a cserkészet, és ezért aztán sorsolással kapták a sorszámot, és az egyik ilyen helye az a Damjanics utca 50 volt, a regnumi ház, ahol ezek az atyák a Mária kongregációk mellett cserkészete is elkezdtek foglalkozni a fiatalokkal, és aztán ez az évek során kezdett összenőni, hogy beszéltek imádkozó cserkészetről, meg sétáló kongregációról, és alapvetően ezek a közösségek az atyáknak a vezetésével mentek, és a kommunizmus volt az, ami megadta a mai formáját a közösségnek, ahol az atyák a vérüket áldozták a közösségért, és tényleg olyan történeteink maradtak fenn, hogy még az egyik atya ott volt a kihallgatáson, és éppen arról akarták kihallgatni, hogy most itt mit csinál, és ugye megpróbálták rábeszélni arra, hogy fejezze be az ifjúsággal való munkát, addig a folyosón, amíg vártak a többiek a kihallgatáson, éppen arról ment a diskurzus, hogy a következő nagyobb találkozott a majálisat hogyan tudják megszervezni. És abban az időben történt az, hogy amíg az atyákat hol lecsukták meg, hol kiengedték a börtönből, átvették az ifjúsági csoportoknak a vezetését a fiatalok.
És egyre jobban összekovácsolódott a kis csapat a nehézségek ellenére is. Aki szeretne jelentkezni önökhöz, hogyan tudja ezt megtenni? Gondolom, hogy ez a kis zárt közösség komoly elköteleződést és megfelelő elszántságot kíván. Van valami kritérium, ami alapján jelentkezőket befogadják? És ha van, akkor mi ez?
Alapvetően ez úgy szokott kérni, hogy egy konkrét kis csoporthoz vagy közösséghez lehet tartozni. Ez úgy működik, hogy az ember, hogyha van az adott településen vagy a környéken egy nagyobb közösség, akkor azokat megkeresi, hogy mondjuk hallottam, hogy mondjuk Máriaremetén vagy mondjuk Szentendrén itt van ilyen, hogy Regnum, és akkor megkeresi annak a vezetőségét, és akkor az a helyi vezetőség fogja valamelyik kis közösséghez irányítani, hogy mondjuk ebben a korosztályban ez a csoport az, ami itt működik, és akkor ők ezt kell megkeresni, hogy esetleg tudnak-e még újabb embert felvenni. Ugye sokszor az a helyzet, hogy nagyobb a jelentkezés, hogy több ember szeretne csatlakozni egy közösséghez, mint ahányat elbír, hiszen mondjuk a személyes beszélgetéseknek is van egy felső határa, hogy mondjuk hány fővel tudjuk ezt megtenni, és általában a 14-16 fő az, ami mondjuk egy maximális részem egy kis csoport esetében. Aztán, hogyha van elég vezető, akkor sokszor van az, hogy több csoportot indítanak egy korosztályban, de ez nem mindig.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélte nekünk ezeket. A Regnum Marianum közösség nagyon kecsegtető. Reméljük, hogy minél többen csatlakoznak majd a fiatalok közül. Minden jót kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm.
Október 4-én nagy ünnep volt Ópusztaszeren, Kisrigó László szegedcsanádi megyéspüspök megáldotta a magyarok nagyasszonya templomot, mely teljes felújítást kapott. Erről kérdezzük Antal Imre atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus, atya, hogyan telt a hétvége Ópusztaszeren?
Mindörökké elmen. Nagyon szép ünnepünk volt Ópusztaszeren a hétvégén, ugyanis, amint ön is említette, megújult az ópusztaszeri magyarok nagyasszonya plébánia templom, és a hétvégén magyarok nagyasszonya ünnepéhez, a templom búcsú ünnepéhez kapcsolódva Kisrigó László püspök úr megáldotta a felújított templomot, és egy templom megújulása az mindig ünnep, hiszen összehozza a közösséget, és a közösség fejlődését, megújulását is szolgálja. hála Istennek, nagyon sokan eljöttek erre az ünnepi szentmisére, és egy nagyon szép, imádságos együttlét lehetett a település lakói és a környékbeli település jelenlévő hívei között. Úgyhogy nagy öröm volt, és jó volt megtapasztalni Istennek a jelenlétét, és jó volt találkozni a híveknek egymással. És nagyon szép visszajelzéseket kaptam az ünnepséggel kapcsolatban. Az emberek megerősödtek a hitükben, és feltöltöttek.
Mióta szentelték, mikor szentelték fel magyarok nagyasszonya tiszteletére ezt a templomot?
1925. október 25-én volt a templom felszentelése. 1924 és 25 között épült ez a templom. A terület, ahová épült, ez egy uradalmi földrész, és a palavicsini grófok terve alapján épült a templom a település határába, egy pusztaságba. Nagyon szép helyen van, a településtől körülbelül 200-300 méter távolságban, és nagyon szépen érezhető, tapasztalható a csendben Istennek a jelenléte.
Igen, fantasztikus lehet egy 95 éves templom most megújulva. Minden jót kívánunk, jó egészséget kívánunk önnek is, és reméljük, hogy minél többen találnak majd megnyugvásra, és találnak rá jó Istenre az önök templomában.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus
Köszönöm.
Krisztus.
Mindörökké, amen.
Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak ma, és a szűzanyával töltötték a mai reggelt. Szép és tartalmas gondolatokat hallottunk mind az evangéliumban és Feri atya elmélkedésében, mind a vendégatyáink gondolatai között. Vigyük magunkkal a mai napon ezeket a gondolatokat. Merjünk életünket, családunkat a szűzanya oltalmába ajánlani, és kérni az ő közbenjárását. De hallgassuk meg azt is, amit ő kér tőlünk. Legyünk jó gyermekei égi édesanyánknak, életünk legyen példa, hogy minél többen rátaláljanak a hitükre, és ajánlják életüket a magyarok nagyasszonya oltalmába. Szép napot kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!